61 esztendő hatalmas idő áll a szolgálatban a hátam mögött. Én 61 esztendő alatt megszoktam azt a nyugalmat, azt a bizalmat, ahogyan az ige hirdetést végezni szeretem. És én az úgynevezett lámpalázat nem ismertem. Szinte nem ismertem meg. Most mégis bizonyos vallomással tartozom, amikor itt vagyok, köztetek, hogy olyan lámpalázszerű érzés hatalmasodik rám, és attól félek, hogy nem az igének a mélységeit járom, hanem a magam emlékei szakadnak föl bennem, és azok irányítanak másfelé. Hát már maga az a hely, hogy én ennek a hajléknak csak nem 4 esztendei lakosa voltam. A hátulsó részben az első 2 káplani szolgálatomat végeztem, vagy töltöttem, ebben a részben pedig a második 2 esztendőnek a szolgálatát. Így érthető, hogy minden ablak, vagy minden sarok valami emléket hordoz, és valami módon mindegy, az akarja rám erőtetni, hogy ezek az emlékek fölfakadozásával jussanak szóhoz. Pedig nem az a célom. Ugyancsak természetesen az is, hogy amikor 25 esztendő most már elmúlt, hogy innen engemet hát eltávolítottak, és búcsúszó nélkül kellett kiszakadni ebből a gyülekezetből, és mennem, sodródnom öregen 61 esztendő fővel az ismeretlen helyzetbe, nyomorult körülmények közé. Tehát természetesen az a 25 esztendő is, ami most már elválaszt engem a szeretett gyülekezettől, mind tele van emlékkel, mind tele van intéssel, figyelmeztetéssel, szóval úgy megrohannak ezek az emlékek, ezek az érzések, és attól félek, hogy nem ennek a csodálatos ígének a mélységeit járom, hanem az emlékekben veszem el. Azért ezt szeretettel fogadjátok, egyrészt az öregséggel is velejáró gyöngeségnek minősítsétek, de annak különösképpen, hogy nagy érzések és nagy fájdalmak és nagy minden szinte elbeszélhetetlen hatalmak erősödtek rám, vagy erősödnek rám most, amikor újra a gyülekezettel, a régi testvér gyülekezettel szemben állhatok. Amikor is csak ugyan meg kell vallanom, hogy én erre nem gondoltam, mert engem, amikor innen eltávolítottak, azzal meghagyással üztek ki a városból, hogy én többé ez életben ide-vissza nem térhetek. Én nem gondolhattam arra, hogy én még egyszer itt, ebben a gyülekezetben az ige hirdetést végezhessem, és én, mint pap is megjelenhessek közöttetek. Testvéreim, igazi meleg érzéssel köszöntelek benneteket, és örülök annak valósággal, hogy köztetek tehetek szolgálatot. És éppen ennek a csodálatos ígének a magyarázatát bízták rám, az én kedves lelkész testvéreim, hogy ennek a mélységeiből szóljak hozzátok, és tegyem a tanítást. Testvéreim, Szent Pál apostol az a csodálatos lélek, aki különösképpen látja és érti az emberi életnek a természetét. Ez a Filippi levélnek ez a szakasz, amit most is felolvastam, csodálatosan rámutat arra lényegre, amit az átlagos ember szem előtt nem tud tartani. Pedig alapjában az az életnek az tulajdonképpeni rúgója. Különösen az ragad meg ebben az igében, amit ő így fejez ki, éppen a negyedik, vagy ötödik versben, Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Indulatról beszél ez az apostol, ami tulajdonképpen az emberi életnek a gerendája, vagy, hogy mondjam, rúgója. Mert tudjuk azt, hogy az indulat teszi az embert, az indulat minősíti az embert, vagy teszi alkalmassá vagy alkalmatlanná valamelyik eszme szolgálatára. Mert hiszen mind a hazafiú érzés, vagy a vallásos szellemed is lehet külsőlegesen is élni. És látjuk azt, hogy az átlagos ember tulajdonképpen a hazafiságát is, meg a vallásos érzületét is a külsőségek szerint éli át. Éppen azért olyan sokszor a hazafiú érzése, mint a vallási érzése. Formaságokba veszik bele, és nem azt éli, és nem úgy éli, mint azt az Isten kívánná mi tőlünk. Testvéreim, itt azt mondja itt az apostol, hogy legyetek tekintettel egymással szemben. Tartsátok magatokat, magatoknál különnek a másikat. A ti életetek legyen szolgálattá. A ti életeteknek az irányát vegyétek úgy, mint ami végre az Isten elküldött, vagy elhívott benneteket. Tehát ne formák szerint éljétek, hogy a magunk vallási világába érjek vissza, a vallást se, hanem éljétek úgy, mint azt Jézusnál látjátok. És itt fölmutatja nekünk Jézus igazi valóságában. Azt mondja. Amikor Jézus, mint Isten megjelent köztünk, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem dicsekedett azzal, hogy ő olyan méltóságban jelenhet meg emberi testben, amilyet még a világ nem látott, hanem megüresítette magát. Elrejtette bensejében azt az isteni valóságot, ami kitöltötte az ő egész életét. És megüresítette magát ettől a csodálatos méltóságtól, pedig olyan méltóságos, amit itt a záró mondatba kifejez, hogy ő előtte minden térd meghajoljon. Mert Jézusnál csodálatosabb emberi lény még nem taposta ezt a földet, ezt a sár tekét. És mégis alázatos tudott lenni. A másikat különnek tartottam magánál, mert példát akart adni arra, hogyan kell nekünk társadalomban élni. Testvéreim, én abban láttam egész életemben a hibát, hogy még az egyház is, hogy úgy mondjam, ferde irányba mutatta az utat, mert dogmatikai világokat épített föl, majd ceremóniákat szervezett, és ezeknek a külsőségekbe kellett az emberi életnek a vallásos folyamatát véghez vinni. Pedig milyen egyszerű, amit Pál apostol mond. Az indulatokat változtassátok meg. A lelketek lényét azt igazítsátok oda Jézushoz. Nem az a fontos, hogyan mi az egyházaknak a ceremóniája, vagy a filozófiai nézete, világrendszere, vagy egyházi alkotmánya, az a fontos, hogy a vallás olyan indulatot öltsön bennetek, amilyen Jézus Krisztusé volt. Hogy indulataitokban változzatok meg, és úgy alakítsátok ki a társadalmat is, a magatok társadalmát, hogy egymást különbeknek tartsátok magatoknál. Azután szolgálattá váljék az éltetek, mert ez az Istennek a vágya, kívánsága, irgalma az ember világhoz. Hiszen testvéreim, láthatjuk, a társadalmi életnek minden nyomorúságában háborút átéltünk, két hatalmas, borzalmas háborút. Majd átéltük a forradalmakat, átéltük azokat a szörnyű tusakodásokat, amiben az emberiség él, és él minden mai napig. Láthatjuk azt, testvéreim, hogy ott vagyunk szinte egy harmadik világháború küszöbén, amelyiknek a megindulásától minden gondolkodó ember irtózva tekint, és mégis érezzük, hogy az egész világ miközben a békét hirdeti, mert mindenki a békével önti tele a világot, mintha az volna a lelkének a tartalma, pedig alapjában a bombagyártásoknak a tömegeit adja. Nem a múzeumok számára csinálják azokat az atombombákat és hidrogénbombákat, meg azokat a mérgező gázokat, nem testvéreim. Nem azért, hogy a jövő nemzedékeknek megmutassák azt, hogy micsoda szörnyű és nagyszerű találmányai voltak az emberi értelemnek, hanem annak más célja van, testvérek. De nem akarok politikai mezőre menni, csak azt mondom. Igenis, ez az egész emberi világ nagyon beteg. A múlt esztendőben, azt mondom, vagy két esztendővel ezelőtt, Harkányban predikáltam, én vagyok a harkányi papnak a helyettese, és arról az ígéről predikáltam, testvéreim, arról az ígéről, a Mózesi könyvből, hogy az Isten megbánta azt, hogy ember teremtett. Hogy miket mondtam róla, nem tudom már, testvéreim, de szinte két esztendő óta a magam predikációjában látott dolgoknak a hatása alatt vagyok. Én úgy látom az egész embervilágnak a jövendő sorsát, mint ha rajta volna az Isten bánata. Megbánta, hogy ember teremtett. Mert láthatjuk, társadalmainkban, országoknak, népeknek egymással való viszonyában, hogy örök háború, örök ellenségeskedés a valója. Nem tekintés különnek egyik a másikat, hanem mindenki a maga életét önzéssel akarja élni. És ime, testvéreim, látjuk azt, hogy csak ugyan rajta van az Isten bánata, amit ugyan, tudjuk, az özönvíz történetében Isten elterelt, megbocsátott, pedig az volt a szándék, hogy kiírtja az emberiséget a világból. Most látjuk, testvéreim, nem özönvíz következik, mert az özönvízbe talán maradhatnának tömegek, hanem jöhetnek, vagy jönnek azok a borzalmas erők, amiknek a nyomára talált az emberiség. Fölfedezte ezeket a borzalmas támadásra alkalmas anyagokat, amit az Isten elrejtett a földnek a mélységeibe. Most az emberiség már olyan magas kultúrával él, hogy elkövetheti magán az öngyilkosságot. Testvéreim, láthatjuk azt, hogy az Isten nincs megelégedve ezzel a világgal. Mert hiszen a kultúrájában olyan magasra jutott, hogy rá döbbent arra, hogy nincs is Isten. Éppen a múlt esztendőben egyik Rákfalvai kis aranyos kis 8 éves leányka, abban dicsekedett nekem, tisztendő bácsi, most már tudom ám, hogy nincs Isten. A kis 8 éves lány, egy aranyos lelkű kislány, mindenben szolgálatban olyan készséget, de boldogan azzal dicsekedett nekem, hogy most már megtudta ő is, hogy nincs Isten. Tehát testvéreim, miután ilyen magassá lett, vagy magasra emelkedett az emberi kultúra, hogy megtudta, hogy nincs Isten, nincs már erkölcsi fény, nincs már erkölcsi gátlás, ami az embert arra kötelezné, hogy szeresd a másikat. Amit Szent Pál mond, hogy tarts különnek azt a másikat magadnál, szolgáljonak a másiknak, akard a másiknak a javát, mert hiszen az egészséges társadalom csak úgy alakulhat ki ebben a világban, az emberek érzik a másik ember iránt való kötelességet, ha szánalom és szeretet él az emberi szívekben. De az ember azt tudja, már pedig most már a 8 éves gyermek is tudja, hogy nincs Isten, tehát nincsenek. Mit tudom én, mit várnak, de nem azt a Krisztust várja a világ, aki azért jött, hogy az emberi érzés, az emberi szív megváltozzék. Aki azért jön, hogy az emberek belássák a másik ember iránt való felelősséget, és minden erejével szolgálatot tegyenek másoknak. Mert egy egészséges társadalom csak úgy alakulhat ki, ha én nem a magam szempontjait nézem és mérem, hanem látom a másikét, látom a közösségnek az igényét, és látom és érzem és élem, hogy köteles vagyok másokat szeretni és másoknak szolgálni. Erre pedig nem taníthat meg senki, csak Jézus Krisztus. Azért mondja Pál apostol, érzületben változtatok meg. És változtatok át arra, ami Krisztusnak az alkotó tulajdonsága volt, hogy aki mikor Isten volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévő. Amikor pedig emberré lett, megalázta magát, és látjuk azt, vállalta a kereszt hordozását, és vállalta a keresztre feszítést, nem jajgatott, és nem átkozódott, hanem imádkozni tudott ellenségeiért is. Kedves testvérem, tehát ha mi karácsonyt várunk, vagy igazán a mi lelkünkben ez a szent vágy és óhajtás fölfakad, akkor ezt várjuk, ezt a Krisztust, aki érzületünkben hoz változást. Mert ha érzületünkben nem hoz változást, vagy mi nem változunk érzületünkben, akkor testvéreim, hiába ünnepeljük akármilyen égességgel, akármilyen ragyogó karácsonyfák alatt a Krisztus érkezését, a világ nem változik meg. Az én életem és életfölfogásom nem válik szolgálattá, szeretetté és szánalommá. Ezért, tehát testvéreim, érezzük át ezt a csodálatosan mély ígét, amit Szent Pál a Filippi belieknek írt, hogy üresítsük meg magunkat a magunk emberi számításaitól, tulajdonságaitól, a mindenáron való magunk boldogulásának a keresésétől, hanem keressük azt, hogyan tudunk másoknak szolgálni, hogyan tudunk másokat szeretni, mert az Isten azért küldte el Jézust, hogy átformálja ezt a világot. Ha egyszer megmentette a Noé idejében az özönvíztől az ember, pedig akkor már megbánta, hogy ember teremtett, most akarjunk Istennek szolgálatot tenni azzal, hogy megváltozunk azért, hogy mi csak ugyan a Jézusi indulatot akarjuk belevinni, mint élő kovászt az egész társadalomba. Mert az egész vallásunknak, az anyaszentegyháznak nem lehet más és szentebb programja, mint hogy az emberi szíveket megváltoztassa. Érzületiben változtassa meg, indulatában változtassa meg. Ha ezt nem tudja elérni, akkor nincs tulajdonképpen értelme az egész anyaszentegyház életének, életben maradásának, ha egyszer nem tudja átvinni az emberi szívekben azt a tudatot, hogy minden egyes Istennek szolgáló ember csak úgy lett kedves Isten előtt, ha fölfedezi azt, ami az ő életében a szolgálatot jelenti. Tehát érzületünkben, indulatunkban változtunk meg, testvéreink. Így hódoljunk az érkező Jézus Krisztus előtt. Kedves testvéreim, én szeretném, ha ezt az ígét is így fognátok föl. Óhajom az, hogy ti is mindegyikőtök hordja a maga keresztjét. Mindenki, mint Jézus tette, alázattal és hittel vállalja a maga életének a terheit. Pál apostol mondja egy másik helyen a Galata levélbe, hogy csodálatos ége ez is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be, az én parancsolataimat. Tehát Jézus Krisztus legyen emberi ideál a számotokra azért, hogy ti olyanokká lehessetek, mint amilyenné az Isten szánt benneteket, ha egyszer Jézus ölelésébe magához a maga keblébe szorít. Ne külsőségekben éljétek sem a karácsony, sem más vallási viszonylatot, hanem mindig bensőségesen. Mindig az érzületi változást tartsátok fontosnak, mert mindegyik őtök akkor tudja betölteni a maga hivatását, hogyha egyszer átadja magát a Jézusi élet fölfogásnak, és ha méltóságba jut, ha hatalomhoz jut, akkor is úgy viselkedjék, mint Jézus, ne a maga javát és boldogulását keresse, hanem a szolgálatot vállalja. Ha pedig szenvedés a sorsotok, viseljétek el alázattal a szenvedést. Testvéreim, én nem panaszképpen mondom, mert Istennek hála, erőt kaptam a magam sorsának elviseléséhez. De amikor én innen erőzettem, testvéreim, gondoljatok, éppen most néztem végig a gyönyörű parókiát is, mondtam is az én kedves lelkésztárs testvéremnek, hogy amikor engemet innen kiűztek, és utána egy fél esztendőre már egy szankon, Bugac melletti tanyán, egy lati konyhában húzottam meg két esztendőn keresztül. Nem volt ott se parket, semmi a világon, egy lati konyha volt, testvéreim. De higgyétek el, hogy soha nem éreztem keserűséget. Az Isten kegyelme úgy megáldott, hogy én nekem nem fájt se a magam vagyonának a veszte, se az innen való erőzetésen. Én mindenben láttam az Isten szándékát, az Isten akaratát. Akkor pedig éppen, amikor hát ott juhász voltam azon a tanyán, gazatanyán, testvéreim, olyan szerencsés voltam, ezt elmondom még, hogy október 23-án tört ki a forradalom 56-ba, és én 3 nap múltával egy süket néma fiatal embertől tanult, vagy hallottam meg, aki azzal jött hozzám, hogy Bényi Balázsi, én hallottam, süket néma volt, de így fejezte ki magát, hallottam, hogy forradalom van. Tehát 3 nap múltával tudtam meg, hogy forradalom van. Én akkor úgy elgondoltam, és tényleg az is volt. Micsoda kegyelmes volt hozzám az Isten, hogy engemet abba pusztába rekesztve tartott, és nem kerültem bele ebbe a forgatagba, meg talán elsodort volna, mert én, mint halasi pap már testvén, föltétlenül tudom, hogy belevittek volna, vagy bele sodródtam volna én is abba a szerencsétlen vállalkozásba. Rádöbbentem, hogy mennyi kegyelem van még abban, hogy én itt egy puszta helyen őrzöm a birkáim, a birkákat, és egy süket némától tudom meg 3 nap múltában, amikor az egész világ tudta, hogy forradalom van, és én 3 nap múltában értesültem arról, hogy megmozdult a világ. Tehát testvéreim, mindenki így nézze, lássa, mert én ezt látom jónak, az ember a maga sorsában is azt látja, az isteni könyörületet, az isteni szánalmat, az isteni féltés, az isteni gondviselés. De ezt csak azért mondom, testvéreim, hogy mindenki a maga sorsában értse és érezze, hogy az végre hívott el bennünket az Isten, és azért adott nekünk alkalmat arra, hogy éljünk, hogy szolgáljunk. Hogy Jézus Krisztus indulatát hozzuk, és Jézus Krisztus indulatával ne a magunk javát keressük, hanem a szolgálatot keressük. Ez a vallás lelke, ez a vallás szelleme, testvéreim. Ha tehát most itt alkalmunk van még, és módunk van Isten dicsőíteni, és a karácsonyt várni, ezt ne azért várjuk, hogy nagy ünnepünk legyen, vagy csak nagy módunk legyen, vagy nagy ékességben élhessünk, hanem azért, hogy a magunk életét átvizsgálva, akár ha hatalmasok vagyunk, ha miniszterek vagyunk, akárkik vagyunk, testvéreim, akkor mérjük át, hogy azt a hatalmat azért kaptam, hogy én azzal sokaknak szolgáljam. Ha pedig keresztet kaptam, azért kaptam, hogy én alázatosan Isten ölébe hajtsam magamat. Mert az végre nyertem elhivatást emberi sorsra, hogy én az Istent dicsérjem és magasztaljam vele. De ezt csak úgy tudhatom, ha az indulatomban változó, meg testvéreim. Tehát az az indulat legyen benetek, ami volt Jézus Krisztusban. Nem a külsőség a fontos. Nem az, hogy én hogyan, milyen ceremóniával hódolok az Istennek, hanem milyen indulattal. Tehát arra kérjétek az Istent. Azért esedezzetek, hogy az egész életetek szolgálattá váljék. De azt jelenti az, hogy az Istennek dicsőséget adtok, és Isten úgy háláljátok meg azért, hogy élhettek, mert ti is át tudtatok, vagy át tudtok alakulni indulatban, érzületben Isten dicséretére. Kérjük a jó Isten kegyelmét, testvéreink, hogy ez a szellem éljen és uralkodjon ti bennetek, és így várjátok a Szent Tanácson, így öleljétek magatokhoz az érkező Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy példát adjon, akár mint hatalmas úr, mert ő is azt mondja, Isten formájában jelent meg, de nem élvezte azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, szolgálattá vált. Amikor megalázta magát, vagy megalázta az élet, akkor pedig felvette a keresztet, és alázatosra hordotta. Nem fakadt az ajkán átok és titok és keserűség, hanem vállalta a keresztet is, mert az is hozzátartozik a szolgálatokhoz. Tehát testvéreim, azért imádkozzunk és kérjük az Isten kegyelmét, hogy szállja meg ezt a világot, és olyan érzetű embereket hívjon szolgálatra, uralkodásra, akik Jézus Krisztus indulatával akarják betölteni hivatásukat. Kérjük az Istent, hogy a mi nemzetünket, meg az egész világnak minden alkotó emberét ez a látás kössze meg, és kötelezze arra, hogy az Istent dicsérje vele, mert csak ez az erő, ez az erkölcsi erő az, ami meg tudja fékezni az erőszakot, amelyik boldogítást, békességet tud igazán nyújtani. Nem papírosok azok, amik biztosítják az emberiségnek jövőjét, vagy elkerülhetővé tetik az új háborút, hanem az érzületi változások. A többiek, ami csak papíros, vagy ami a diplomatáknak a mesterfogásai, azok mind ékességek jó szándékból fakadhatnak, nem bírálom, de igazi erőt, igazi értéket nem jelent, csak is az, ha az emberiség, az emberi szív érzületében tud megváltozni, és szívébe tudja fogadni azt a Jézus Krisztust, akinek a neve előtt imént, mint az apostol mondja, minden térd meghajoljon, mert ő a legnagyobb, ő az egyetlen, aki az emberiség számára békességet is jelenthet, meg azután az Isten is ki tudja békíteni, hogy ne bánja meg azt, hogy ember teremtett. Mert amint látjuk, a mostani tudományban már olyan lehetőséget adott az Isten, hogy az emberiség véghez viheti az öngyilkosságot. Mert egy új háború kitörése, testvéreim, az már nem jelent senkinek győzelmet, az csak halálhoz mindenkinek, az egész embervilágnak. Tehát testvéreim, így fogjuk fel a karácsony érkezését, és így ajánljuk föl a magunk szívét, a magunk lelkét Isten dicsőítésére és szolgálatára. Amen. Mélységet hálázással barulunk előtte, édesatyánk, jó Isten. Megköszönjük néked a te nagy kegyelmet, hogy szólottál mi hozzánk. Egybe öleltél bennünket. Kérünk téged, édesatyánk, hogy azt az áldott Úr Jézus Krisztust, aki eljövendő most ebben a karácsonyban is, tedd a mi szívünknek penceibe, hogy ne betlemi jászolva, ne királyok palotájába vagy hatalmas uraknak a kényelmes otthonába szülessen, hanem szülessen az meg mindenki lelkébe, mindenki szívébe, érzületébe, hogy minden ember megváltozzék, és szolgálattá tegyük az egész életünket, mert abban van menekvésünk és boldogulásunk. Hallgass meg a mi imádságunkat, édesatyánk! És ha úgy érezzük itt a te színed előtt magunkban, hogy eddig mi sem voltunk azok, akik ezt a szolgálatot vágytuk és kértük tőled. Tedd alkalmassá és fogékonyá mi szívünket arra, hogy a te szent nevedet dicsőítve szolgálattá válik az egész életünk. Fogadd el imádságunkat, tedd megszentelte a mi könyörgésünket, Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Kérünk tégedet. Amen.